szeretettel köszöntünk benneteket, ez a 7-7-7 legújabb podcast adása. A mai témánk az elég jó nő, de a férfiak se jegyenek meg, mert szerintem nekik is hasznos lesz a téma. Én Lábáné Hollai Katalin vagyok, és a beszélgető társamat már bizonyára ismeritek a 7-7-7 oldaláról, mert offline vendégünk is volt, nem is egyszer, és több írásáról, könyvéről is tudostottunk már, Révész Szilvia.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm a meghívást.
Hát nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nagyon aktuális ez a téma szerintem, bár már volt a feminizmusról, és ennek kapcsán kicsit a nőkről beszélgetés, de szerintem amit te a könyvedben felhoztál, azért az egy merőben más és egy felszabadító üzenet. Ez az elég jó nő, nem a tökéletes, nem a mindenből a legjobb, hanem csak úgy elég jó. És ez nagyon jó, és aztán megpróbáljuk a beszélgetés végére azt is talán így megmutatni, hogy milyen is ez az elég jó. Te miért kezdted egyetlen? Miért gondoltad azt, hogy érdemes írni erről egy könyvet?
Hát nagyon érdekes, mert körülbelül 6 évvel ezelőtt merült fel bennem először ez a téma. Egy férfi lelkész értekezletre kértek meg, hogy beszéljek arról, hogy a keresztény nők helye a világban ma. És ahogy így elkezdtem készülni, láttam, hogy semmiféle irodalom nincs a témában. Ez úgy beakadt egy kicsit. A másik pedig, hogy szembesültem azzal, hogy valamilyen szinten a valós problémáink tabuk keresztény közegben. Tehát vannak olyan erős sztereotípiák, tehát ez volt a másik, hogy találtam néhány írást, csak mondjuk 1940-ben a Református Nőszövetség vagy hasonló, amik az akkori megértést tükrözik, de nem nagyon segítenek nekünk a 21. század elején, mert más keretek között élünk, más kihívásaink vannak, és akkor kezdtem el foglalkozni ezzel. És nagyon érdekes az is, hogy annó 4 évvel ezelőtt, vagy 4,5 évvel ezelőtt, amikor én ott adtam a szeretett szolgálatnál a kommunikációs igazgatói munkámat, többek között azért, mert hogy volt ez a könyv kezdeményem erről a női témáról akkor, de hogy nem haladtam, mert ugye nagyon elfoglalt voltam én is ugye rengeteg szerepben, tehát felsővezető voltam akkor már egy nagy szinte cégként működő szervezetben, lelkész feleség, egy több mint 200 tagú gyülekezet élén, akkor 4 gyermek édesanyja, női tanító, tehát rengetegféle szerepben voltam, és nem voltak szabad vegyértékeim, hogy én egy könyvet írjak, nem haladtam vele.
Akkor igazán hiteles tőled ez a könyv.
Úgyhogy igazából valóban, tehát nem egy elméleti dolog ez, hanem az én élet eddigi megértésem, és ezt is fontos hangsúlyozni, hogy nem mondom azt, hogy ez így van, és punktum, ez nem az Isten igéje, hogy szent és sérthetetlen és tévedhetetlen, hanem egy történet, ami most itt tart, és azért is mesélem el ezt a sztorit, mert nagyon érdekes, hogy nem, tehát akkor, amikor én kiléptem a munkámból, és nekiálltam írni, akkor valahogy Isten azt hozta elém, hogy nem ez az a könyv, amivel kezdenem kell. És nem értettem, hogy miért, de így mindig, utána már azóta írtam ugye több könyvet is, mindig úgy éreztem, hogy még nem. És nagyon érdekes az, hogy kellett az a 4 év, mert az alatt megint átkereteződtek bennem dolgok. És igazából az, hogy miért elég jó nő, az már azon a lelkész értekezleten, amikor arra készültem, akkor kaptam a római berkezírt levélből azt az igét, ami egy nagy megértésem a témában, hogy boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, ami felől döntött. Hogy igazából nekünk nőknek, ma a 21. században keresztény nőknek nem az a válasz, hogy így kell csinálnod, mert így csinálja a lelkész felesége, vagy így kell csinálnod, mert Teréz anya ezt a döntést hozta, vagy így kell csinálnod, mert a barátnődnek ez egy sikeres út volt, hanem számtalan dolog közül választhatunk. A döntés súlya a miénk, ami megint egy félelmetes üzenet.
Igen.
Hiszen úgy neveltek bennünket, hogy engedelmeskedjünk a férjünknek, hogy nem miénk a felelősség, de a saját életünkért való felelősséget a mi generációnk már nem tolhatja el magától. És Isten azt üzeni, hogy boldog vagy,
hogyha nem ítéled el önmagad, ha nem nincs benned szorongás afelől, hogy miért ezt az utat járod. És azt hiszem, hogy csak ezt tudom így zanzásítva mondani.
Na és akkor most mindjárt ki is fejtjük akkor, vagy hogy több dolgot is mondtál, amire akartam reflektálni, de majd szépen így kibontjuk. Hát az egyik az, hogy mondtad, hogy régi református, meg egyéb források voltak, hogy akkor hogy éltek, vagy mi volt az elvárás, és ez szerintem megint egy kulcskérdés, hogy rengeteg sok az elvárás, rengeteg sok, akár a kimondatlan is, és még ami szerintem nekünk kereszténynek meg kifejezetten nehéz, hogy van a kereszténységnek is úgymond egy elvárása. Uh-huh. Amit ugye, hát nagyon sokszor nem annyira jó megfogalmazásba hallunk vissza, tehát a Bibliában mondjuk viszonylag érthető, akinek van füle, stb., hallja meg, de hogy azért nagyon sokféleképpen lehet ezeket elmagyarázni, és akkor jön az, hogy te akkor vagy igazán jó anya, meg akkor vagy igazán jó feleség, ha így meg úgy szolgálod a férjed, meg így nem szólsz bele, meg bölcsen okosan. És egy nagyon sok terhet akár mi keresztények is pakolunk egymásra.
Vagy pont a nők a nőkre.
Igen.
Mert hogy pont azért, mivel hogy bizonytalanok vagyunk a mélyben a döntéseink felől, és ugye, ahogy az eddig is beszéltük, hogy sokféle út lehetőség van előttünk, ezért a másik életét látva mindig összerezzenünk, hogy biztos, hogy én jól döntöttem, hogy nem ott kéne tartsak, ahol ő, vagy mi lett volna, ha azt választom. És ezért, mivel kicsit bizonytalanok vagyunk, hajlamosak vagyunk önmegerősítésként is a saját meglátásunkat súlykolni, vagy ha nem is súlykolni, de hogy így oda tenni, mint néha egy ilyen jóindulatú bizonyságtétel is, de az én bizonyságtételem az lehet, hogy a másiknak, ha nem teszem hozzá, hogy ez az én utam, amire az Isten engem elvezetett, hanem mondjuk olyan mondatokat teszek hozzá, hogy egy hívő nő, vagy egy hívő édesanya, vagy egy igazán engedelmes feleség, nem teszem hozzá azt, hogy én, számomra azt jelenti az engedelmesség, vagy tőlem ebben az élethelyzetben Isten ezt kérte, de...
Igen.
De hogy kitől mit kér, hát nem én vagyok a Szentlélek, hogy ezt így átkéne lássam.
Amúgy volt a könyvben, ebben az Elég jó nő című könyvben egy olyan mondat, ami nekem nagyon fel, tehát ilyen, tényleg ilyen villámcsapásként hatott rám, hogy fú, tényleg, hogy most nem tudom pontosan idézni, de hogy azok a terhek, vagy azok a feladatok, amik személy szerint a mieink, azok nyilván nehezek, de azt mégis valamilyen szinten azért örömmel tudjuk hordani. És nekem ez egy annyira felszabadító volt, hogy ebben ott van az, hogy tehát hogyha van cipelek egy terhet, de akár azért, mert elvárásokból magamra vettem, vagy mert nem tudom, úgy gondoltam, hogy az én dolgom, de ebben mégsem, még sincs békém, mégsem lelem azért valahol ott örömömet benne, mégsem egy olyan megnyugtató érzés, hogy igen, ezt én most viszem, és ez nekem dolgom, akkor nem kéne cipelni.
Igen, mert tulajdonképpen, ahogy valamelyik Zsoltár is mondja, hogy az Isten útján, vagy az Úrnak minden ösvénye békesség azoknak, akik azon járnak. Tehát az az ösvény, amin nekem kell járni, azon a békesség az egy ilyen pecsét, hogy tudom, hogy ez az. És az, aki én vagyok, amiben én önazonos vagyok, ott mindig van egy ilyen dolog, hogy egy ilyen wow élmény, hogy ez az. Tehát, hogy másnak lehet, hogy nehéz lenne egy könyvet írni, de nekem azt érzem, hogy valamiért ezért voltak bennem azok a dolgok, hogy már a gimiben is betelt a fogalmaz, vagy a dolgozatfüzetem a második nagy dolgozatnál, vagy nem tudom. Tehát, hogy viszont vannak nekem is olyan dolgok, amiket azért teszek, mert mit tudom én, a másik testvérnél a gyülekezetben minimum 2 süteményt süt, hogyha vendégül hív, hát akkor én is egyet kell, és akkor több éves megértés, mire rájöttem, hogy nem kell. Tehát akkor a cukrászt támogatom, hogyha megveszem, mert hogy nekem nem az az erősségem, és nem minden terület adatott mindenkinek, hanem különbözőek vagyunk, és az Isten dicsőségét is abban tudjuk hordozni, ami a személyes utunk, és az se kell, hogy mindenki megértse, hogy én ezt miért így csinálom. Nem kell kiírnom meg, nem kell magyarázkodnom, hogy jaj, azért nem sütöttem, mert most nagyon sok dolgom volt, hanem
ki mondja azt meg, hogy nekem a saját készítésű sütemény és a saját örlésű lisztből és a saját termelésű búzából, hanem hát igen.
Hát ugyanakkor azért ez egy nagyon nehéz lépés szerintem, vagy én azt tapasztalom biztosan, hogy azt meglépni, hogy mindenféle magyarázat nélkül, csak így én most tepsütöttem sütit, mert és nem mondom, hogy miért. Igen. Vagy én ezt döntöttem, mert hogy én úgy döntöttem, hogy orvos leszek, és nem gondolják a környezetemben, hogy feltétlenül ezt az utat kellett választani, de én ezt érzem mondjuk bizonyosságként, hogy igen, de ez az én utam, akkor nem kell magyarázkodnom.
Igen.
És nagyon nehéz, hogy mi például ugye nevelőszülőség útjára léptünk, küszködünk a gyerekvállalás terén is, és annyiszor, én nagyon-nagyon sokszor belesételtem ebbe a csapdába, hogy jöttek egy kérdésre, és elkezdtem magyarázkodni. Hogy én miért döntöttünk a nevelőszülőség mellett, és miért nem az örökbefogadás, és nyilván egy kedves érdeklődés, amin elbeszélgetünk, az más, de nagyon sokszor ez a, de hát az jobb az örökbefogadás. De hát most ezt miért ő dönti el az én életem Igen. kapcsán? Nem az örökbefogadás ellen, de hogy az én életem kapcsán, és ez szerintem ebben nagyon könnyű belesétálni.
Igen, de azt hiszem, hogy ebben is egy úton vagyunk. Tehát, hogy először az is egy győzelem, hogy belemersz lépni akkor is, ha tudod, hogy nem mindenki fogja érteni. És aztán a második lépés az, hogy elmagyarázod, mert hogy magadat is így nyugtatod meg hogy azt akarod. Azért mégis csak arra vagyunk teremtve, hogy kapcsolódjunk másokhoz, hogy elfogadást kapjunk, tehát ez egy nagyon erős ösztön bennünk, de aztán később az Isten meg megtanít arra, hogy nem kell, hogy mondd, és nem kell, hogy értse. Tehát együtt érzek ebben veled, mert nekünk is van két örökbefogadott gyermekünk, és nekem is nagyon bölcsen elmagyarázták, hogy mi minden kockázattal jár ez, és hogy majd hogyan, mikre képesek az örökbefogadott gyerekek, és hasonlók. És tehát, hogy igen, lehet, hogy jó szándékból, vagy pont azért, mert hogy más keresztényekben is azért volt ilyen kérdés, hogy azért van ott a Bibliában ilyen, hogy aki befogad egy gyereket, az engem fogad be, és akkor ezért is fontos. Tehát néha évek múlva értjük meg, hogy lehet, hogy az, aki legjobban nekünk támadt, vagy kicizellázta az ellenvéleményét, valójában egyfajta irritáció volt neki az, ami, akik vagyunk. És ezt nem tudjuk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni, mert az életünk is egy üzenet. Minden elhívás, minden szerep, amiben beleállunk. Ha nevelőszülő vagy, akkor az is. És az is egy felszólítás. Szavak nélkül is. És igen, nem tudjuk, igen. Mert Istennek is lehet, hogy ez is a terve néha, hogy találkozol valakivel, akinek
igen, egyébként én is így, vagy hát nem így kerültem kapcsolatban nevelőszülőséggel, de én pont teljesen véletlenül egy másik nevelőszülő egyik posztja kapcsán nyertem egy olyan megerősítést, hogy hát tényleg, én ezt eldöntöttük, akkor én nem akarom bánni majd évek múlva, hogy mások véleménye miatt én ezt halogattam, vagy bármi. És ha már itt tartunk a mások véleményénél, hogy szerintem ez nagyon erős bennünk, hogy meg akarunk felelni. Uh-huh. És az egyik ilyen nagy hát súly, amit a könyvben mítoszként neveztél, az például ez a jó kislánynak a mítosza, hogy minden fronton mi akarunk lenni a jók. A jó anya, a jó feleség, a jó barátnő, jó tanuló, jó sportoló, mindenben a jó.
És keresztényként még inkább rajtunk van ez, hogy persze, hogy jók akarunk lenni. Tehát aki nem Krisztussal jár, az lerázza magáról, hogy mit érdekel, hogy mit gondol más. A lényeg, hogy én jól érezzem magam. De bennünk azért mindig ott van, hogy nem akarok másokat megbántani, nem akarom, hogy az Istenre szégyent hozzak, vagy mi van, ha tényleg ő ezt is elvárná tőlem? Tehát vannak ilyen területeink.
Igen.
És hát ez a jó kislány mitosz, ez olyan, hogy ugye egy édesanya a kislányát lánynak neveli, egy kedves, szerény, engedelmes lánynak, és kimondatlanul is, mire felnövünk, vagy már kiskorban is megérkezünk oda, hogy így van egy belső, úgy fogalmazok, hogy egy ilyen kimondatlan belső szabálykönyvünk, hogy mit szabad, mit nem, mitől vagyok jó, mitől nem vagyok jó. Mit tesz egy jó kislány? Egy jó kislány nem mond nemet. Egy jó kislány nem kelt kellemetlen érzést a környezetében. Egy jó kislány süt süteményt, ha vendéget hívott, hiszen a jó kislányok sütemény nélkül nem zárják
várják le az ebédet. Tehát, hogy, és ezek hol vannak megírva a Bibliában? Biztos nem.
Hát
lehet, hogy az 50-es években Amerikában van ez a háziasszonyok kézikönyve, abban lehet, hogy ez így le volt írva, de ez egy másik élethelyzet volt, és még akkor is azt hiszem, hogy a Szentlélek nem a Szentlélek írta ezt a könyvet, hanem olyan férfiak, akiknek jól jött, hogy legyen süti.
Igen, egyébként ez is érdekes, hogy ezeket többnyire férfiak írták, és nem nők, de...
Vagy olyan nők, akik abban erő, vagy tehát érted, hogy magukat is erősítették ezáltal, hogy papírra vetették. És biztos, hogy sok embernek segített, mert akkor azért még sematikusabb volt a nők élethelyzete és a szerepei is, és akkor jobban, tehát exaktabb volt ez, mert a nagy része Amerikában a nőknek háziasszony volt, és igen, az volt az elsődleges feladata, vagy Magyarországon is mondjuk egy-két emberöltővel ezelőtt, két-kettővel, mert egyel ezelőtt az anyukáink azok már azért dolgozgattak, itt a kommunizmus kicsit felgyorsította ezeket a folyamatokat, de hogy leírhatóbb volt az, hogy ha a jó feleség akarsz lenni, vagy a jó kislány. Akkor is voltak azok a kivételek, mint említettük itt a Teréz anyát, vagy aki szembe ment ezekkel, és azt mondta, hogy engem az Isten másra hív, és nem érdekel, hogy értitek, vagy nem értitek, mennem kell, mert itt van a szívemben, a csontjaimban van rekesztve.
És mondjuk Teréz anya egy kivételes karakter volt, és azért nehéz lehet így fölnézni rá, hogy na jó, de hát mi nem vagyunk egy Teréz anya. De közben meg a saját életünkben ugyanúgy megvannak ezek az elhívások, amiben igenis, hát adott esetben szembe kell mennünk az árral, és nem azt kell néznünk, hogy hogyan felelünk meg mindennek és mindenkinek, akár az elképzelt elvárásoknak, mert nem is mindig kimondott meg valós elvárásokról van szó, hanem tényleg csak elképzeljük, hogy van egy ideális kép a fejünkben, és akkor azt hajkurásszuk.
Ja, és visszatérve erre a jó kislányságra, hogy ez is egy ilyen nagy megértésem volt nekem is, amikor egy olyan helyzetbe passzírozott az Isten, hogy csak úgy tudtam tovább menni a saját utamon, ha nem azt teszem, amit jó kislányként tennék. Tehát, hogy tudtam, hogy nem tudok úgy tovább lépni, hogy ki ne lépjek a jó kislány skatujába. És ez borzasztó volt. Sírva imádkoztam a földön fekve, hogy de akkor hogy leszek én jó, ha ezt meglépem? Tehát, hogy önmagam előtt is, még nem az, hogy mások mit mondanak, persze azért ilyenkor mindig az van, hogy mások mit mondanak majd, hogy egy lelkész felség ezt teszi. És akkor óriási dolog volt az, hogy az Isten, hogy azt kérdeztem, hogy mi lesz velem, és azt mondta, hogy hát, drágám, jó kislányom, neked is a kegyelemre lesz szükséged. És ez volt a kegyelem átérésének a legeufórikusabb megtapasztalása, hogy nem kell jó kislánynak lennem, mert Jézus meghalt értem. Ő az én megváltom. És a jóságom nem abban van, hogy belső szabálykönyveknek megfelelek, nem abban van, hogy soha nem teszek kockázatos dolgokat, csak hogy mindenkinek, minél több embernek megnyerjem a tetszését, és minél inkább önmagammal, vagy minél kockázatmentesebb legyen az életem, mert a jóság azért ezt is hozza, hogy ugye nem kockáztatunk, hogy nehogy valamit elhibázzunk. De az élet, ezt tudjuk, hogy az mindig a komfortzónán kívül van a növekedés, és a saját sorsunkban is. Mindig, amikor Isten hitből, amikor hitből járunk, ott mindig van ez a krízis, a hitkrízis, hogy kilépek. Na és akkor volt egy óriási megtapasztalás nekem ez, hogy ott van a kegyelem. És amikor akkoriban megnyíltak ezek az igék, amit például a gazdag ifjúnak mond Jézus. Ugye neki is ez az alapkérdése, hogy mit kell cselekedjek ahhoz, hogy üdvözüljek. Ugye elmondja, hogy én jó vagyok. Hát akkor mit kell még nekem cselekednem? És az is durva, hogy Jézus rögtön rámutat, hogy na neked mi az, amit nem nehezebb fogsz
amit
megtenni.
Még nem. Igen.
És akkor utána azt mondja, hogy senki sem jó, csak az Isten. És ezért... Ez egy felszabadító üzenet, hogy nem kell jónak lenni, mert ebben az értelemben. És egy kicsit írok a könyvben arról is, hogy persze más dolog az a Böjte Csaba féle jónak lenni jóság, mert hogy pont abban benne van az a fajta szabadság, hogy nem az elvárások vezetnek, hanem mindig van szabad kapacitásom arra, hogy a Szentlélek spontán jó cselekedetekre indítson.
És igazából ő arra hív fel, hogy legyél jó, hogy ne a rutin vezessen, ne azt tedd, amit az emberek tömegei, hanem te merj kilépni az árnyékból, és merj engedelmeskedni az Istennek. És igazából ez az, amire az Isten hív, ez a fajta jóság, hogy ha értik, ha nem, ha neked nevelőszülőnek kell lenned, mert arra hív, akkor tedd azt. És ha hibázol, hát akkor majd újra kezded. Lehet tévedni, mert nem kell tökéletesnek lennünk.
Igen, ez a jóság itt inkább annak, vagy ez az elég jóság, ez inkább annak az értelmébe kell venni, hogy nem a tökéletes, hanem a pont jó, aki és amit a szenekönyvben így feloldásként is mondasz, hogy aki megtalálja azt a fiúit, tehát az Isten gyermeki identitását, és belép ebbe a kegyelembe is, amit mondtál az előbb, és akkor találjuk meg ezt az elég jó önmagunkat, aki Istennek jó annyira, amennyire megteremtette, amilyenre elképzelte. És hát emberek vagyunk, úgyhogy igen, a hiba az ott van, de mondjuk szerintem ez fantasztikus, hogy ebben van bűnbocsánat, van újrakezdés, és amennyire teher tud lenni keresztény, egy-egy keresztény mondat, amit akár a Bibliában is idézünk, annyira felszabadító is ez, hogy pont ez a kereszténységnek ez az üzenete, hogy van újrakezdés, van bűnbocsánat, és nem ettől kell rettegnünk folyton, hogy akkor elrontottuk, és akkor vége van.
Nem tökéletes megoldás van, és Istennél tényleg mindig van egy új forgatókönyv, hogyha úgy látjuk, hogy most másképp szeretnénk kezdeni.
Igen, aztán van egy másik mítosz, vagy egy szintén, ami ilyen súlyos teherként tud a nőkre nehezedni, ez az erős nőnek a, mondjuk így akkor tényleg mítosza, ahol ezek az amazonok, küzdünk, mindent meg tudunk csinálni, hát körülbelül ez a férfiakat is tudjuk helyettesíteni, mindenhol már megálljuk mi is a helyünket, ahol ők, akár ez a nem lehetünk mi se gyengék, mert mi is erősek vagyunk, és mindenbe hely tudunk állni, és hát ez szintén megint egy nagyon becsapós és fájdalmas dolog, hogyha ennek a súlya alatt élünk.
És az a durva, amikor így beszélgetek nőkkel, hogy azt mondják, hogy ez is az egyik legnagyobb nyomás rajtuk, hogy ugye például ma Magyarországon a legtöbb nő egy olyan szerepben van, az elején beszélgetünk erről, hogy sokféle út választható, tehát lehetek mondjuk anya, lehetek feleség, lehetek tudós, vagy szakmának, vagy egy elhívásnak, missziónak szentelhetem az életem, de a legtöbb nő az úgy van, hogy egyszerre mindegyik, amit én is magamról meséltem. Én úgy nevezem ezt magamból, hogy zsonglőr. Tehát, hogy próbáljuk a tányérokat pörgetni sorba-sorba. És hogy azt mondják a nők, hogy a legnagyobb nyomás rajtuk, hogy mindezt úgy érzik, hogy könnyedén kéne csinálni. Tehát, hogy nem szabadna, tehát erősnek kell lenned, de még azt sem szabad kimutatnod. Sosem szabad mutatnod, hogy gyenge vagy, mert akkor azonnal erre a reakció, hogy de hát te akartad. Te akartál orvos lenni, vagy te akartál gyerekeket, hát akkor miért panaszkodsz? Vagy te vállaltad azt a szolgálatot az egyházközségben, akkor ne sírjál itt nekem. És ez a nehéz a nőknél, hogy ennek a terhét ezt sokszor egyedül visszük, és mivel nem vagyunk egymáshoz sem mindig őszinték, mert ugye inkább azt posztoljuk, hogy megsütöttem, megcsináltam, hát stb. Igen. És akkor most hogy jönne az, hogy itt sírok? Ezért... Ezzel a fajta nyomással magunkra vagyunk hagyva, meg azzal is, hogy tényleg, tehát, hogy nem kell mindig erősnek lenni. Nem kell, tehát a másik, ami egy folyamatban lévő megértésem nekem is, ez a törékenység, a sérülékenység, hogy pont az a felület az, ahol az Isten kegyelme a szívemhez közel tud jönni. Tehát nem kell tökéletesnek lennem. Nem, például ez is egy ilyen nyomás, hogy írjon már az ember egy ilyen könyvet, hát én hol vagyok-e ahhoz, hogy én mondjam ezt meg? Igen, valahol tartok ezen az úton, és nem azért írom, mert én lennék a mintapéltány távol legyen, de hanem van egyfajta megértésem, és azért írtam ezt meg, hogy amit már megértettem, hát ha segít valakinek azon az úton, amin neki kell járnia. És hogy igen, azzal, hogy kiteszem magam, vagy elmondom, hogy mikkel küzdök azzal, nem biztos, hogy hogy ártok, lehet, hogy valakinek ez a segítség, hogy látja, hogy ja, és sokszor tapasztalom ezt, hogy van ez a fajta aha élmény, hogy ja, hogy nem én vagyok az egyetlen az univerzumban, mert az lelkünk ellensége, a sátán azt is szeretné elhitetni velünk, hogy ez csak a te problémád, csak te vagy egyedül, aki küzd a meddőséggel, vagy akinek még nincs társa, vagy aki nem tud annyit foglalkozni a gyerekével, mindenki kirakja a szép családi képet, de bezzeg a tínédzseret bezárja előtt ez az ajtót, és akkor hova mehetnénk ezekkel a terhekkel? Ezért óriási üzenet ez, hogy nem kell erősnek lennünk, lehetünk azok, akik vagyunk. És ugyanakkor ez is nehéz, hogy ha az erős nők vagyunk, akkor azt veszítjük el, amitől a nő nő. Tehát...
Igen, és pont ezt akartam én is mondani, hogy közben meg nagyon szükségünk van a gyöngédségre is, meg a gyengeségre is valahol. Egyrészt, hogy a férfi lehessen mellettünk, másrészt mondjuk anyaként azért a gyermekünkkel nem lehetünk folyton ezek az erős nők, mert egyszerűen akkor hogy nevelünk föl, ezért hogyan babusgatunk akkor egy csecsemőt tényleg. Szóval, hogy nyilván nem is mindenkinek van gyereke, de akkor is egyszerűen az, hogy a másikhoz gyöngéden tudjunk fordulni ahhoz, hogy a kapcsolataink kiegyensúlyozottak, és tényleg emberségesek legyenek, ehhez nem lehetünk folyton ezek az erős, kicsit kemény amazonok, hanem igenis kell a gyöngédség is.
Igen, meg hát ahogy az elején is mondtad, hogyha van egy megértésünk arról, hogy mit jelent az én Isten fiúságom, vagy mi az én identitásom Krisztusban, hát az biztos, hogy a nő az stim. Tehát, hogy ugye az a cím, hogy elég jó nő. Tehát, hogy nők vagyunk. És a nő az attól nő, hogy ő a segítőtárs. Az, aki ott van valaki mellett. És írok itt a könyvben például a vezetőkről, női vezetőkről, hogy ugye a Bibliában is látunk erre példákat, de hogy ő nőként volt vezető, nem lett attól férfi Debóra, mondjuk, hogy Izrael bírája volt, vagy hogy elment a harcba is akár, hanem a pálmák alatt fogadta az embereket, hogy ő azt mondta, hogy felkeltem én Izrael anyjaként. Nem azt mondja, hogy felkeltem én Izrael egyes számú harcosaként, hanem anyjaként. És igazából ha akár legyünk egy munkahelyen vezetők, akkor is persze abban, ahogy a munkákat végezzük, nem kell, hogy különbség legyen, de abban, ahogy kapcsolódunk az emberekhez, abban persze, hogy én sokszor, vagy nem sokszor, egyszer történt velem, amikor még réges-régen gimiben tanítottam, és a kollégám mondta, hogy olyan vagy te az osztályoddal, mint egy tyúkanyó. És akkor olyan fura volt, hogy egy férfi mondta persze, hogy mindig itt ülsz velük a fogas alatta, és akkor ott köré gyűlnek, mint egy tyúkanyó, és hát itt a gimiben hogy van ez. De hogy gondolkodtam rajta, hogy igen, mert én egy anyuka vagyok, aki a tanárságából is belehozza ezt az ősanya típust, és én nem úgy kapcsolódom hozzájuk, mint a ugyanúgy magyar szakos férfi kollégám, ő másban tudott hozzájuk kapcsolódni, és meg kell őrizzük ezt, akármilyen körülmények között élünk, akármilyen szerepekbe hívja az Isten, nőnek azért nőnek kell maradnunk, mert arra vagyunk teremtve, hogy egy gyengédséget hozzunk a világba, hogy belehozzuk azt a fajta, az Isten képűségből azt a részt, ami nem az Ádámban volt, hanem az Évában.
Igen, hát nem véletlen, hogy Ádám és Éva lett. igen, két elég különböző, de végül is egymás segítségére lévő ember, igen. És említetted, vagy írtad a harmadik mítoszt, vagy ilyen nehézséget, amivel nagyon küszködnek nők. Én, ahogy itt beszélgettünk előtte, mondtam, hogy én ezt nem tettem olyan fontosnak, de valószínűleg azért, mert engem annyira nem nyomaszt, ez momentán nem ragadott meg engem annyira, de ez a nőiségünk, a testképünk, a szexualitás, hogy olyan nő, ahogy mondtad, hogy nőcik legyünk, és hogy ennek az elvárása is nyomaszt minket.
Igen, egyébként ez a másik, amit hogyha valahova elmegyek előadni, és akkor mondjuk van ilyen kis csoportos beszélgetés, akkor mindig bármilyen életkorú nőkről is legyen szó, azt mondják, hogy ez az egyes számú külső, legnagyobb külső nyomás rajtuk. A kinézet. Hogy hány kiló vagyok, hogy milyen ruhám van, hogy mennyire vagyok. A trendekhez képest. Van egy ilyen alcím a könyvben, hogy trendi, szexi istennő. Tehát, hogy igen, hogy a nőtől persze, hát azt várják el, hogy egy karcsú, karcsú kedves, szerény lény legyen, ugye? És hogy bármennyire is vagyunk vezetők, vagy amazonok, de akarunk lenni hamupipőkék, meg csipkerózsikák is, igen, mert igen. Azt is elvárják tőlünk. És ez egy óriási nyomás. Persze, mert a mai társadalomban, ahol a fogyasztói társadalomban mindent egy jól kinéző nővel adnak el, aki eleve erre szenteli az életét, hogy optimális adottságai legyenek, és még azt is photoshopolják.
Hát igen.
Akkor ha ehhez hasonlítjuk azt, hogy mondjuk valaki 4 gyerek megszülése után, még ha egy karcsú alkat is, hogy néz ki, akkor a kép azért nagyon más. És ha akarjuk, ha nem, annyira vizuális kultúrában élünk, hogy és a férfiak is vizuálisak, tehát egyrészt a férfiak felől is van egy ilyen ki nem mondott elvárás a nő felé, másrészt a nők is tolják egymásra ezt, amikor megosztják a mai outfittem, meg a mit tudom én, hasonló dolgokat, hogy ettől is nagyon nehéz szabadulnunk, hogy elfogadjuk önmagunkat azokkal a csodálatos erősségekkel és csodálatos gyengeségekkel, meg korlátokkal, amikkel együtt alkotott minket az Isten, és hogy ebben is legyen egy olyan megértésünk, hogy lehet, hogy én nem vagyok egy vékony alkat, vagy lehet, hogy nem az az elsődleges, mert nem olyan típus vagyok, hogy most heti 3-szor edzek, vagy maratont fussak, vagy hasonlók, de akkor is mivel ezen a földön élünk, vagy a férjemnek én vagyok a felesége, azért kell, hogy összerakjam úgy magam, hogy az Isten dicsőségére legyen. Igen, mert ebben a világban élünk.
Igen, tehát hogy igen, ez nem azt jelenti, hogy akkor hanyagoljuk el magunkat, meg is mi, mert nem, de...
Meg ez is egy nagyon érdekes, mert ez meg egy ilyen keresztény nyomás néha.
Igen, igen.
Hogy nem baj, nem számít, az a szentebb, aki nem, fogadjuk el így, de közben meg mégis nyomás rajtunk, nem érezzük magunkat jól akkor, amikor tehát nem vagyunk önazonosak, tehát nem vagyunk harmóniában azzal, akik vagyunk.
Igen, de akkor pont az öröm, ami a magunkkal való összhangból fakad, az pont nem látszik rajtunk.
És ez meg látszik. Tehát, hogy igen. Ha elmondjuk, ha nem, gyakorlatilag ami megmarad belőlünk visszanézve, az valahol van egy ilyen idézet is, hogy nem az, amit mondtunk vagy tettünk, hanem ahogyan érezték magukat mellettünk. Például a gyerekeink is, ugye leveszik, ha szorongóak vagyunk anyaként, leveszik azt, hogyha nem kell elmondjuk, igen. Érzik a kisugárzásunkból, és ugyanígy, hogyha ha nincs meg ez a fajta harmónia, hogy a külső-belső összhangban van, akkor az ember mégis nehezebben tud úgy képviselni dolgokat, vagy nem tudja azt a szavak nélküli üzenetet is hordozni, amit az Isten. Nekem ez az Ézsaiás 60-nak az egy, hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságot. Bár még sötétség borítja a földet, és sűrű homály a nemzeteket, de fölötted, ott ragyog az Úr, a dicsősége meglátszik rajtad. És ez az életüzenetem, hogy teljesen mindegy, hogy hol éljek, vagy milyen életkorban, szerepben, helyzetben legyek, a feladat az, hogy az Isten dicsősége ott rajtam látható legyen. Nem az, hogy sikeres legyek, tökéletes legyek a munkámban, a szerepemben, a kinézetemben, hanem hogy látható legyen rajtam az Isten dicsősége. És ahogy itt mondja, az az ige, hogy meglátszik. Tehát ugye, mint ahogy egy égkőre, hogyha rásüt a nap, akkor nem ő csiholja ki magából, hogy tündökölj, 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 hanem az úgy jön. És ugyanígy, hogy, és ezért is gondolom, hogy fontos ez, hogy nem tökéletesnek lenni kell lennünk, hanem egyszerűen azon a helyen, ahol az Isten tett, meg abban az életszakaszban, amiben vagyunk, megnyugodni ebben, hogy ha van egy diskurzus köztem meg az Isten között, akkor Szentlélek majd vezet. És nem vagyok még ott, ahol majd a végén leszek, de már úton vagyok, van bennem nyitottság, ő vezet.
Igen, és ez is elsőre lehet egy ilyen nyomás, vagy legalábbis én bennem volt nyomás ebben, hogy hát a fő az, hogy Istennek megfeleljek, hogy Isten, tehát hogy azon a helyen legyek, ahol Isten vár. Na, de hát mit vár? És hát, és sokszor nyomasztott azért ez engem, nem is mondom, hogy most már nem, de hogy régebben többet, hogy jó, de akkor milyen az, amikor én ebben egy helyemen vagyok, amikor az van, hogy tündöklök, mert önazonos vagyok kívül belül, és hogy ez szintén lehet keresztényként egy tök nagy nyomás, hogy hú, hát vajon honnan fogom tudni, hogy Isten engem hova hív, mire hív, milyen hivatásba, milyen feladatokra, stb. És közben ennek a görcsössége az, ami pont, hogy felemészti azt a belső örömöt, ami lehetne bennem pusztán abból, hogy Istennel van egy szoros kapcsolatom. És akkor abból meg majd utána kinőnek ezek a dolgok, hogy akkor merre is menjek. És nekem tényleg ezt sok mindent ebben meg kellett tapasztalni, és az, hogy a gyermekáldással így küzdködünk, tehát a meddőségben benne vagyunk, ez nekem nagyon sok tapasztalatot hozott ebben, hogy hát a saját erőmből ezt nem fogom tudni végigcsinálni. A saját erőmből nem fogom tudni kitalálni, hogy milyen az, amikor én ebben az állapotomban Istennek tetsző vagyok, és melyik az az út, merre menjek, mit csináljak még, és hogy akkor van egy, az életemben egy felület, egy terület, nőnek lettem teremtve, de mégse tudok anya lenni, és hogy ez mekkora kudarc, és aztán végül is itt van ez bennem, hogy vagyis nekem ezzel kapcsolatban ez lett így a megnyugtató válaszom magamnak, hogy amikor egy kicsit is így Isten szemén keresztül tudtam magamra nézni. Akkor megnyugodtam, mert akkor nem azt láttam, hogy mennyi kétség, meg mennyi félelem, meg nem tudom, elvárás van, mert hogy Istenben ezek nincsenek ott, ezek az elvárások.
Igen, mert ő nem így, ő soha nem úgy néz a gyermekeire, hogy kudarcok lennénk. Tehát anyukaként én ezt így már megtapasztalom, hogy már felnőttek a gyerekeim, és hát vannak olyan döntéseik, amiket azért így nem így gondoltam. Tehát sokat imádkoztam, hogy nehogy ilyen történjen, mondjuk, és történt. De hogy akkor se azt éreztem, hogy kudarc lenne, hanem akkor is az én szeretett gyermekem volt. És biztos vagyok benne, hogy Isten is így van velünk, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, ő a szívünket nézi. És ez a kulcs dolog, hogy ha a szívünk felé nyitott, akkor nem kell rágörcsöljünk. Mert nem majd egyszer a jövőben egy tökéletes helyen fog az ő dicsősége látszódni rajtunk, hanem ma reggel a konyhában, amikor mosogatunk. Tehát, hogy ennek a feszültség, hogy sokszor a megértéseinket azt valami kiemelt helyzetbe képzeljük el, hogy majd akkor belekerülök ebbe a pozícióba, és ezt fogom csinálni, és akkor ott hordozom az Isten dicsőségét. Közben meg olyan egyszerű, hogy hazafele a 4-es, 6-oson, vagy amikor, mit tudom én, rá tudok mosolyogni a maszk mögül egy idős nénire, és annak kicsordul a könnye, akkor lehet, hogy ma meglátszott rajtam az Isten dicsősége, pedig még a szerepeimben azt sem tudom, hogy merre tartok. Tehát, hogy útközben is, és kis dolgokban is, és minél többször meg tudjuk élni a kis dolgokban, annál inkább tud megérkezni ez a nagy dolgokban is. És amúgy, ami a így sok év után éltettem meg én is, mert könnyen vagyok már okos, mert elkövettem egy csó hibát így az életemben, és azért az ember tanul belőle, de hogy az is egy ilyen nagy megértésem, hogy a saját utunkat, ha követésben gondolkodunk, sosem fogjuk eltéveszteni. Tehát, hogy ha én Krisztust követem, akkor oda el fog vezetni, ahova vinni akar. Tehát, hogy nem kell attól félnem, hogy elvétem azt, amit ő tervezett nekem, mert hogyha kész a szívem, nyitott, és mindig keresem az ő, tehát minden nap imádkozom, olvasok igét, akkor ő Isten. Tehát van arra hatalma, hogy szóljon hozzám, és van arra hatalma, hogy jelezze, ha mégse arra kellene menjek, és nem dől össze a világ akkor se, hogyha mondjuk csak 5. jelzésre jövök rá, vagy hasonló. Mert ha a szívem nyitott, akkor úgy is majd megérkezik az üzenet.
Igen. Igen. Hát nagyon köszönöm a beszélgetést. Szerintem számomra biztos, hogy inspiráló volt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél, és a 7 hét olvasóinak pedig kívánjuk azt, hogy tudják megélni, már a nők, az elég jó nőségüket, és hát várunk benneteket szeretettel a következő beszélgetésre is.
Én is köszönöm.